Köszöntök mindenkit, ez itt a Bölcsekköve Podcast következő adása, én Barnabás vagyok, és itt van velem Benzsó.
Sziasztok!
Ez egy olyan podcast, amiben különböző popkulturális termékekről beszélünk, és azokat elemezzük leginkább filozófiai szempontból, meg a tartalmi mondani valója alapján, és a mai témának a Wall Street farkasát választottuk, Martin Scorsese egyik újabb filmét, 2013-as Jordan Belfortról szól. Én már-már azt mondanám, hogy egy életrajzi film, mert hogy a karakternek egy életszakaszát követi végig, amikor megalapította ezt a céget,
Stratton
ugye
Oakmont.
Ezt mondhatjuk cégnek.
Yeah, yeah.
Illetve, hogy mik voltak ennek az előzményei és a következményei, és azt gondolom, hogy ez az egész nagyon karakter központú, tehát az a lényeg szerintem benne, hogy mi motiválja, és aztán hogyan érinti ez az egész történet a karaktert. És én úgy értelmezem ezt a filmet, mint egyfajta kísérlet arra, hogy bemutassa, hogy mi a jó élet egy olyan ember szerint, mint Jordan Belfort. És én ezt mint a jó lét keresésének tekintem, és ebből a szempontból szeretném elemezni, mert azt gondolom, hogy Jordan Belfort egyfajta hedonista módon fogja fel a jólétet, de fontos nekem kihangsúlyozni, hogy egyfajta hedonista módon, mert sokfajta hedonizmus létezik, sokfajta élvezetet tud a hedonista elmélet akkomodatálni, és nem egyenlő azzal, amit sokszor társítunk hozzá, hogy mindig ilyen testi élvezetekről szól, mint ahogy egyébként a Wall Street farkasában látjuk. Nem tudom, hogy te mit gondolsz erről, hogy én így értelmezném a filmet.
Nos, ez szerintem egy részről igaz, bár szerintem az is elmondható, hogy a filmben azért sok minden másról is szó van, tehát hogy egyrészt nyilván eléggé képviseltetve van ez a hedonizmus vonal, de a másik vonal, ami én kiemelnék, az ez a kapzsiság olvasata a filmnek, ugyanis azt a fajta hedonista életvitelt, amit Jordanék folytatnak a filmben, azt ezzel a kabzsi szabályokat áthágó csaló üzleti mentalitással érik el, és Jordan Belfortról, mint a valós személyről elmondható, hogy ő tényleg egy jó salesman. Tehát, hogy a technikája az elég jó. Tehát elkezdtem olvasni a könyvét is a podcastre készüléshez a salesről, The Way of the Wolf, ez a címe. Ugye amikor a film végén látjuk, hogy ott előadást tart erről a straight line systemről, tehát hogy ő a mai napig ilyeneket csinál, hogy tanácsadó, írt most könyvet is, ugye, meg előadásokat, szemináriumokat tart. Tehát látjuk, hogy egyébként ők mondjuk nem, vagy ő nem lenne egy rossz üzletemben, nem lenne egy rossz szélzes, azonban ő abuzálja ezt a tehetségét és technikáját, hogy ezáltal a lehető legtöbb hasznot tudja kihúzni az emberekből, úgy, hogy ez nem annyira konstruktív a világ szempontjából, ha fogalmazhatok így. Tehát itt láthatjuk a kapitalizmusnak úgymond a defektjét, mert ugye ha a kapitalizmus elméletileg jól működne, akkor ott ami jó az egyénnek, vagy ami önös érdekből tesz valaki, ugye az a többség javát is szolgálná egyben. Tehát ha alapítok egy autógyártó céget azért, hogy nekem legyen sok pénzem, azzal értéket is teremtek, hogy mások vehetnek autót, amivel eljuthatnak gyorsabban A-ból B-be. Tehát ez lenne úgymond az alapképlete. De mint látjuk itt Jordanékkel és az egész tőzsde világgal van egy ilyen hiba a Matrixban, ugyanis úgy is tudsz pénzt csinálni, hogy valójában nem feltétlenül kell, hogy a reális érték teremtődjön. Tehát amit a film elején még Matthew McConaughey által játszott karakter elmond, hogy ugye itt van a tőzsde, a részvények, hogy lemegy, felmegy, igazából senki nem tudja pontosan, hogy hova fog menni, és valós értéke nincs. Tehát papíron gazdag vagy, hogyha magasak a részvény árfolyamok, de ez bármelyik pillanatban változhat. Miközben a... Igen? Igen?
Hogy azt szeretném még mondani, itt belekapcsolódni, hogy az egy nagyon fontos jelenet, amikor beszél a Matthew McConaughey által játszott karakterrel,
igen,
mert ott még másfajta embernek ismerjük meg a Belfortot. Ott pont, hogy valami ilyesmiről kezd el beszélni, hogy milyen jó, hogyha jó az ügyfélnek is, meg nekem is, meg hogy jó segíteni másokat.
Igen, és akkor a Kanehi mondja neki, hogy nem, a te egyetlen feladatod az az, hogy neked sok pénzed legyen, hogy hazavidd a pénzt. Tehát, és ő igazából, látjuk, hogy ez a beszélgetés mennyire meghatározó a karakter szempontjából, mert az, amit a Matthew McConaughey képvisel, azzá változik aztán az a karakter. Tehát ha az öltözködése is olyan lesz, ott a film elején meg egy ilyen olcsó szürke zakóban van, de a későbbiekben ő is ilyen 2000 dolláros menő, ilyen sötétkék öltönybe jár, mint ő.
Igen, a Matthew McConaughey egy ilyen mentorát játsza a DiCaprio-nak ebben a filmben, és egy ilyen nem jó értelemben vett mentor. Már szinte azt mondom, hogy egy ilyen sátáni karakter, aki rossz irányba löki ezt a szerencsétlen embert, aki csak elvesztette a munkáját, és pénzt akart, és brokerként kezdett el dolgozni, találkozott a Matthew McConaughey karakterével, és elment a másik irányba.
Így van, igen. Tehát a film elején még mondja a Belfort, hogy ő gazdag akar lenni. Tehát akkor még a film elején ebben nincsen benne ez a romlott éles stílus, meg stb. Ez aztán így később fejlődik ki, ami lehet abból is, hogy önmagában a pénznek is, és ennek az azzal jutó túl nagy szabadságnak is megvan a személyiség deformáló hatása, de az is biztos, hogy a Wall Street-en az a közösség, amiben ott került, és azok az emberek, akik körülvették őt, azok nem feltétlenül jó irányba terelték az ő életét. Anyagilag biztosan, de más szempontból lehet, hogy nem.
Igen, és te most morális szempontokról beszélsz. Ugye én a jólét felé kezdtem volna elvinni, mert én azt feltételezem, hogy közben a boldogsága is, vagy hát a boldogsága is, de a jóléte mindenképpen eltűnt. És ezt valamennyire egyébként párhuzamba állíthatjuk szerintem a moralitással is, hogyha azt állítjuk, hogy az erények szükségesek ahhoz legalábbis bizonyos
igen,
szinten.
Igen. Sőt, hát most jutott eszembe, bocs, hogy félbeszakítanak, hogy van ugye a jachtos rész. Emlékszem, amikor ott nagy vihar van, meg stb.
Igen,
és ott majdnem meghalnak, és ő mondja ott azt, hogy nem akar józanul meghalni. Tehát, hogy ebben is van egy ilyen, hogy nem akar szembenézni azzal, aki ő valójában, mert azért a halálban van egy ilyen dolog, hogy ott nincs pardon, ott, ha tudod, hogy jön a halál, akkor önmagadban akaratlanul is elszámolsz azzal, amit életedbe tettél, és ő nem feltétlenül akar elszámolni magával. Ezért is lehet az, hogy minél több élvezetet hajszol, és a sok drog meg minden, mert ha ezek kimennének az életéből, akkor tudja, hogy üresség maradna. Tehát ez így konkrétan nem jelenik meg a filmben, de akár így is nézhetjük, hogy ezekkel a fajta élvezetekkel egy bizonyos űrt akar betölteni magában. És hogy ezért nincs megállás sosem. Ezért nem hagyja ott a céget se, mert nem tud mit kezdeni magával, ha nincs ez a folyamatos pörgés, a pénzhajtás, és stb.
Igen, de az ott már egy másik dolog szerintem. Fontos, hogy ezt a kettőt külön válasszuk. Egyrészt az élvezetek, amit a drog, meg a nők, meg ezek biztosítanak neki. De szerintem, amikor ott marad a cégnél, és azt mondja, hogy I'm not fucking leaving, akkor az más valamiről szól, az nem arról, hogy a cég adta élvezetekről, nem akarok lemondani semmi áron, hanem szerintem ő addigra már ezt a céget látja az ő élete értelmének, vagy ez neki
Igen, igen.
a purpose of life, hogy ez az, ami nélkül aztán tényleg üres lenne.
Igen.
Mert utána is sok pénze maradna, és utána is szerintem viszonylag luxus körülmények között élhetne, de őt ez annyira nem vonza. Őt ez vonza, hogy ő ott a Wall Street farkasa, ő ott a cégvezér, és állandó flóba van, és ő ezt látja értéknek. Amit egyfelől meg tudunk érteni, mert sokunkban van ez az intuíció, hogy ami értelmessé teszi az életünket, az, hogy bizonyos projektért, bizonyos célért folyamatosan dolgozunk, és ez jelenik ott meg szerintem Jordannél is, csak ő nem jó célt választott. Habár bizonyos szempontból mondhatnánk azt, hogy mégis. És itt akarok még a moralizáláshoz kapcsolódni, mielőtt tényleg beváltanánk ígéretünket, és a jólétre térnénk rá, hogy van a legelején egy ilyen monológ, akkor már az a Jordan beszél, aki már gazdag.
Ja, igen.
És akkor ott mond egy ilyet, hogy arról beszél, ugye, hogy mennyire jó a pénz, és hogy azért is szereti a pénzt, mert hogy ez segít, hogy jobb ember legyen, mert mennyit tud ezzel
adakozni.
Adakozni.
Ja, igen.
Ez egy érdekes mondat, ez egyébként most a szemeszter során is előjött, ezt a témavezetőm említette meg, és én is akkor gondoltam rá, hogy tényleg ez mennyire bicskanyitogató volt hallani a moziban. De közben pedig a pénz az egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy jót tegyünk a világban.
Így van, egyértelmű, persze. De, ahogy Jordan is mondja. Tehát mert alapítasz egy alapítványt, tehát ahhoz is pénz kell. Bárhova segélyt akarsz vinni, pénz. Akarsz valami community school-t? Pénz. Igen.
Csinálni.
Igen.
Megműtethetik magukat így olyan emberek,
igen.
Akiknek
tényleg
nem lenne rá pénzük.
Amikor ott van a résznél, ugye, hogy nem megy el a cégnél, akkor is felemlegeti, hogy ott van az a nő, nem tudom már a karakter nevét, tudod, ilyen szűkes, a többi, és hogy
igen,
akkor,
igen, tudom.
És akkor is elmondja, hogy ugye, amikor bejött a céghez, nem volt semmije, és hogy aztán a Jordan adott neki akkor pénzt, hogy talpra álljon, és aztán adta meg a lehetőséget a cégnél, hogy pénzt keressen. Tehát a Jordannél szerintem ez a pénzhez való viszonya, ilyen, vannak ellentmondások is, de az biztos, hogy nem mondanám, hogy a motivációi 100%-ig rosszak lesznek. Igen. Ugyanis a cégre kicsit úgy is tekint, mint egyfajta ilyen merkantrista utópiára, ahova bárki bejöhet, és az ő atyáskodása alatt sikeres emberré válhat. Csak kár, hogy ő a sikert azt egyedül csak a pénzben méri, és ebben a hedonizmusnak ennek a túlzott formájában.
Érdekes. Ilyen értelemben még akár egyfajta metaforának is tekinthetjük a céget, hogy Amerika metaforája. Nem, mert Amerika is alapvetően ilyen jobboldali, vagy egy gazdasági jobboldali, ilyen merkantilista gazdasági berendezkedése van, és nem ez a szlogen, hogy ez a nemzetek olvasztótégeje, bárki idejöhet, és megvalósíthatja az amerikai álmot.
Igen, és néztem egy interjút a Scorsese-vel és a DiCaprio-val, ahol ők pont arról beszéltek, hogy a film az arról is szól, hogy ez a fajta gondolkodás aztán később, ugye, hogy hova juttatta el Amerikát. Tehát, hogy ez a fajta túlzott pénzhajhászat, vagy legalábbis ennek a fajta merkantrizmusnak a defektje és abuzálása, amit a Belforték is csináltak itt végül is. És hogy hogy vezetett aztán mondjuk később ez a 2008-as gazdasági világválsághoz, amiről szintén van egy jó film, a Nagy Dobás, Big Short, amiben láttad? Láttad, mert eljavasoltad nekem egyszer meg, igen. Ahol egyébként ott, abban nincs ilyen hedonizmus meg minden, az tényleg egyébként kb. Csak a gazdasági meg ezekre a részére fókuszál, az is jól van megcsinálva azért. És hogy ott is látunk olyan üzletembereket, akik ugye ezeket az ilyen ingatlanokkal, meg ingatlan befektetésekkel foglalkoznak, és nagyon büszkék magukra, hogy ugye mennyit keresnek, meg stb., de igazából az, amit ott akkor csináltak, az vezetett aztán később a gazdasági összeomláshoz. Tehát most nem akarok ebbe belevenni, mert azért ez egy komplikáltabb dolog, de csak hogy leegyszerűsítve, tehát vagy amit itt Scorsese-ik mondanak, hogy ez a fajta mentalitás is hozzájárult aztán később 2008 válságához.
Érdekes. Na de visszatérve, hogy
igen, elkalandoztunk.
Tényleg furcsa hangzik, tehát sok jót lehet tenni, egyszerűen azért, mert szükséges a jólétünkhöz. És ez egy ilyen utilitarista mondat, hogy a pénz jobb emberré tesz, mert mennyi jót tehetek vele. Mert az utilitarizmus az a fajta morális nézet, hogy az a cselekedet számít jónak, aminek a következménye az aztán jólét lesz. Minél több embernek, minél nagyobb jóléte legyen. Ez az utilitarizmus célja. Ugye ez egyfajta konzekvencionalizmus. A konzekvencionalizmus az csak szimplán úgy ítéli meg a morális cselekedetet, hogy milyen a következménye, és az utilitarizmusnál fontos, hogy a jó következmény az a jó létet növelő következmény. Tehát az érték elmélete számomra úgy tűnik, hogy ilyen, sőt, biztos vagyok benne, mert ez ilyen egyértelmű, hogy welfarist, ilyen welfarista, hogy ahogy a jó lét az érték, és a szenvedés pedig negatív érték. Ez Jeremy Benthamtől származik, akinek van ilyen híres mondata, amit most nem idézek pontosan, de hogy az élet a létünket kettő ilyen uralkodó erő kezébe helyezte, és ez az élvezet és a szenvedés. A jó lét, tehát csak az élvezet és a szenvedés balansza határozza meg. Ez ugye párhuzamba vonható a jólét elméletek között a hedonizmussal, uh-huh. ami meg szimplán azt állítja, hogy a jólét az élvezetekben áll, ugye a rossz lét következésképpen pedig a szenvedésben, tehát hogy csak az élvezetek határozzák meg a jólétet. Ugye egy utilitaristának lehet hedonista utilitarista, hogy a jó cselekedete az, ami jólétet okoz, és a jólétet hedonista szempontok alapján értelmezem. Nem kell feltétlenül így lennie, mert más elméletek is vannak a jólétre. A hedonizmus mellett még van kettő nagyobb elmélet. Az egyik a preferencionalizmus, ezt mint desire fulfillment view-nak is szoktuk hívni. Ez pedig egyszerűen az, hogy attól van jólétünk, hogy a preferenciáink, a vágyott dolgaink, azok beteljesülnek, megkapjuk a vágyainkat. És akkor mondjuk egy preferencionalista, utilitarista szerint az a jó cselekedet, ami jólétet okoz, úgy, hogy beteljesíti másnak a vágyait. Ugye egy hedonista szerint nem kell másoknak a vágyait, meg az álmait beteljesíteni, hanem egyszerűen csak olyan dolgokat kell létrehozni, amitől majd élvezeteik lesznek, élvezetes élményeik lesznek. És akkor a harmadik jólételmélet, ez pedig az objektív listás, hogy bizonyos dolgoknak teljesülniük kell, és ezek objektíven megállapíthatók, listaszerűen felsorolhatók, hogy mi határozza meg a jólétünket. Az objektív listás elméletek közé tartozik az én kedvencem, a perfekcionalizmus, ami nem egyenlő a pszichológiai perfekcionalizmussal, amit ilyen maximalizmusnak tudunk tekinteni. Tehát nem az a lényege, hogy mindenképpen minél többet, hanem az a lényege, hogy a klasszikus emberi karakter jegyeknek a fejlesztése és tökéletesítésében áll a jólét.
Kicsit, mint az ilyen arisztotelészi erények, csak mondjuk modern formában.
Pontosan úgy. Pontosan úgy. Ez egy neo-arisztotelénia, tehát ez egy új arisztotelészi elmélet. Tehát ez erre az arisztotelészi gondolatra épül, hogy az embernek van egy ilyen eszenciája, vagy az emberi természetet azt így fejleszteni kell. És hogy ebben is különösen kiemelt helyet foglal el az embernek a racionális képessége, mert hogy egyrészt ez a racionális képesség az, ami segít megtalálni a balanszot, mert fontos, hogy ne toljuk túl a dolgokat, mert akkor abból majd nem lesz jólét, meg nem lesz erény sem, hanem találjuk meg a helyest, az arany középutat. Másrészt azért is fontos neki a racionalitás, mert hogy ez, amire úgy gondolja, hogy tényleg emberi, mert hogy az állatok azok nem racionális lények. Nekem ez egy kicsit ilyen furcsa érvelés volt mindig, de számomra ez a legszimpatikusabb, mert tényleg azt látom, hogy így fel tudnánk sorolni, hogy barátság, hogy család, tehát hogy kötődés, meg hogy
igen, de azért
fontos kapcsolatok.
Igen, de azért fontos a munka is az embernek, hogy legyen célja.
Igen, tehát valamilyen tevékenység.
Igen.
Ilyen passzív pihenés.
És így van.
Abból is ugye többfajta kategória lehet, tehát lehet csak szimplán ilyen testi, hogy evés-ivás, de lehet az, hogy igen, művészetek, és hogy ezeket így mind egybe tudja foglalni a perfekcionalista elmélet. Ugye Aquinói Szent Tamást is nagyban befolyásolta Arisztotelész, és ő is fontosnak tartja ezt, amit aztán később Thomas Hurke ír le, hogy well-roundedness. És ezért Aquinói Szent Tamás is leírja, hogy fontosak így a testi képességek gyakorlásai, tehát még ebben a sportot, az edzést is hozzátehetjük, fontos a szellemi dolgok, meg a lelki dolgoknak is a gyakorlása és fejlesztése. És hogyha ezt tényleg nem visszük el maximalizmusba, akkor szerintem ez nagyon jó arra, hogy meghatározza azt, hogy végül is miben van a jólét, vagy egy milyen fajta életforma vezet jóléthez, úgy, hogy kikerüli a rivális elméleteknek a hibáit. Ugye, mert a hedonizmus az ilyen nagyon egyértelműnek tűnik, hogy igen, élvezetekből fakad a jólét, de közben mégis viszonylag erős érveket lehet felsorakoztatni ellene, amik mind-mind olyanok, hogy a hedonizmusnak el kellene fogadni ezt a fajta életmódot, de intuitíve mégsem tűnik jónak. Ugye ebből az egyik az élménygép, amiben belépünk, utána elfelejtjük, hogy belépünk, utána ott maradunk egész életünkben, viszont mindenfajta élményt átélhetünk, amit akarunk, amit betápláltunk, hogy mi azt szerettük volna. És hogy És erre jött válasz igazából a preferencionalizmus, hogy tegyük fel, hogy mondjuk te, Benjo, szeretnél egy könyvet írni. És azt szeretnéd, hogy legyen mondjuk egy sci-fi regény, amit te írtál meg. És akkor ezt betáplálod az eredménygépbe, vagy bocsánat, az élménygépbe, van eredménygép is, de az más. Betáplálod az élménygépbe, és akkor belépsz, és átéled, hogy milyen megírni azt a regényt, átéled annak a pozitív, meg negatív dolgait is, mi amikor éppen nem jön az ihlet, milyen, amikor flow-ba vagy, és jön, és végül eljutsz oda, hogy megírtad, és valószínűleg még azt is látod, hogy megjelenik, és megveszik, és a többi. De hogy igazából ez az egész csak egy halucináció.
Egy illúzió, igen, igen.
És hogy valószínűleg jobb lenne neked, hogyha tényleg megjelent volna az a regény, hogy különbség van a között, ami a szimuláció, vagy halucináció, meg a között, ami tényleges. De hogy ezt a hedonizmus nehezen magyarázza meg, mert ez csak így az érzett kvalitás, csak magát az élményt tudja inkorporálni az elméletbe. És ugye erre válasz a preferencionalizmus, hogy vannak dolgok, amiket akarsz, azok megtörténnek, akkor jó léted van. Viszont mindannyian tudjuk, hogy néha mégsem vagyunk olyan boldogok attól, hogyha megkapjuk azt, amit akarunk. Sőt, néha van, hogy rossz dolgot akarunk, és mondjuk boldogtalanok vagyunk tőle. Vagy megkapjuk azt, amit akarunk, és utána már nincsen hova menni.
Igen, igen. De ezért fontos, meg hogy magát a tevékenységet, amivel el akarjuk érni a célunkat, azt is élvezzük, vagy találjunk benne értéket.
Igen, és ez például olyan, ami szerintem a perfekcionalizmus, vagy perfekcionizmus magába tud foglalni. Mert fontos a önmagunk fejlesztése, meg ezeknek az emberi karakterisztikus jegyeknek a fejlesztése. Van még egy gondolatkísérlet, amit szeretnék elmondani, mert szerintem nagyon érdekes. Ez Derek Parfitt-nek a Stranger on a Train, az idegen a vonaton. Ugye ez a preferencionalizmus ellen egy érv, hogy ülsz a vonaton,
igen,
beül melléd valaki, elkezdettek beszélgetni, és megtudod, hogy az ember az rákos, ilyen halálos beteg. És neked szimpatikus ez az ember, és szeretnéd, hogy neki jobb legyen. Van egy ilyen vágy benned, hogy neki jobb legyen, hogy ő meggyógyuljon. Leszáll a vonatról, és soha többé nem találkoztok. Nem tudod, hogy mi van vele. De közben ez az ember valamilyen úton módon mégiscsak meggyógyul. Tehát beteljesült a te vágyad, hogy meggyógyuljon. De hiába teljesült be neked, miért állítanánk azt, hogy neked ettől jobb lett, hiszen neked erről nincsen semmi tudomásod, hogy jobb lett.
Igen, igen,
tehát
igen.
Nincsen meg a még ha, tapasztalat.
Így van, meg még ha meg is tudod egyébként, akkor is rosszul fogod érezni magad, mert nem te miattad lett jobban, nem azért, mert te segítettél volna rajta, sőt, te nem is tettél igazából semmit, tehát te neked mondjuk akár lett volna lehetőséget segíteni rajta, de nem tettél semmit.
Így van, de ideig is elvértjük, de szerintem elég csak az, hogy én azt feltételezem, hogy nem tudtunk volna segíteni, de és örültünk volna neki, hogyha megtudjuk, hogy
igen, nyilván, hogy örülsz, ha valaki meggyógyul, tehát ez egyértelmű.
Na, és szeretnék még visszatérni a hedonizmusra, mert nagyon gyorsan leírtuk, de úgy értem leírtuk, hogy így félre söpörtük, hogy vannak jobb elméletek is. De szerintem a hedonizmus mellett sokkal erősebb érveket fel lehet sorakoztatni, mint amire elsőre gondolnánk. Szerintem csak rosszul látjuk, hogy milyen. És valószínűleg ez volt Jordan Belfortnak is a baja, hogy rosszul láttuk, hogy hol vannak az élvezetek. Mert nyilván élvezetes, hogyha az ember luxus körülmények között élhet. Nyilván élvezetes, hogyha az embernek van sok pénze arra, hogy ilyen-olyan nőket vegyen, meg jó kajákat tegyen, drága piákat igyon, jachton nyaraljon, utazgasson
sportkocsia legyen,
ide-oda,
persze.
sportkocsia legyen. Annak is biztos megvan az élvezete, hogy ő a főnök.
Így van, aranyóra, drága öltöny, megvan minden.
Viszont ezek az élvezetek, erre azt is mondhatnánk, hogy nem szignifikánsak, és hogy nincsen meg a változatosság az élvezetek között. Mert azt is mondhatnánk, hogy az is élvezet, hogyha megírsz egy könyvet, és hogy egy hedonistának nem kell a könyvírást lesöpörni az asztalról azért, mert hogy néha az mondjuk szenvedést okoz, mert azt is mondhatja, hogy de hát az élvezet, amit ez majd a végén okoz, amikor készen lesz a könyv, meg amit az az élmény okoz, amikor én közben flóba vagyok, azért megéri az a pár nap, amikor éppen nem megy. Ugyanígy mondhatja azt, hogy megéri a szenvedés és az izomláz az, hogy felérjek a hegycsúcsra, mert annyira jó a hegy tetején állni. Tehát végül is ezek is mind-mind élvezetek. És hogy Belfort bizonyos élvezeteket kihagyott az életéből, mint például a család, meg a barátság.
Igen. Bár mondjuk azért jó, mondjuk vannak gyerekei, de nem, bár azért látjuk, hogy azért ott a filmben az egy eléggé, hát hogy is mondjam, tehát nem a legegészségesebb család, ami ott van. A barátságról meg annyit, hogy ő egyébként, ahogy én a filmben láttam, hogy egyébként próbál jó barát lenni, de nem nyer senkitől se ez úgy igazi viszonyzást. Ugye amikor Jonah Hill karakterével beszél már a film vége felé, amikor ő be van drótozva, hogy ugye az FBI-nak dolgozik ott már, nem tudom, emlékszel-e? És ő ott
igen,
átcsúsztat persze. Neki egy lapot, aminre rá van írva, hogy ugye be van drótozva, hogy ne mondjon semmi inkriminálót a Jonah Hill. És aztán a Jonah Hill az, aki lebuktatja őt, vagy legalábbis ez így nincs explicite kimondva a filmbe, szerintem, de azért elég egyértelmű, vagy legalábbis nekem ez jött le. Szóval, hogy nekem az az érzésem, hogy ő próbál egyébként vele, vagy ott másokkal jó barát lenni akár, tehát hogy van benne egyfajta ilyen tolvaj becsület, ha úgy nézzük, de ez nem nyer viszonzást. És ez egyébként ez is már önmagában ettől a torz érték szemléletétől van, és hogy tekint az élvezetekre, mert nem olyan embereket szerzett maga köré, akik úgy igazán barátai lehetnének, hanem ilyen opportunistákat.
Erről nekem Krautnak az elmélete jut eszembe, mert valami olyasmit állít, hogy a jólét az abból fakad, hogy szeretünk dolgokat, a megfelelő dolgokat szeretjük, és hogy ezekkel a megfelelő viszonyban állunk. Tehát, hogy ha beszélgetnénk valakivel, és nem lenne lelkes semmi iránt, nem látnánk azt, hogy ő bármit is szeret, akkor azt gondolnánk, hogy neki nincsen magas szintű jóléte, mert akinek jóléte van, az szeret beszélni erről, meg arról, azokról a dolgokról, amiket szeret. Tehát ez fontos, hogy szeressünk dolgokat. Viszont sokszor lehet, hogy nem jó dolgokat szeretünk, és ez például erre vonatkozhat, hogy nem jó barátokat választunk magunknak. Ugye és ugye fontos lenne, hogy de jó barátokat választunk magunknak, és a harmadik feltétel pedig az, hogy legyünk velük a megfelelő relációba, tehát, hogy egyrészt nyilván legyünk jóba a jó barátainkkal, meg hogy legyenek ideálisak a körülmények, mert hogyha el vagyunk egymástól választva, mert mondjuk börtönben van ártatlanul az egyik jó barátunk, akkor mi hiába szeretjük őt, meg hiába szeretjük a megfelelő embert, azt nem növeli a jólétünket.
Igen,
Tehát
igen.
itt a három volt, a második az, amit igen, szegény Jordan. Lehet egyébként, hogy viszonylag az önhibáján kívül
Az is lehet, persze.
nincs meg.
Igen. Igazából egyébként ez egy érdekes dolog most így belegondolni, hogy lehet egyébként, hogy nyilván azért ő mindig ott van az egyén döntése is, de hogy sok szempontból rossz helyre került egyébként. Tehát, hogyha egy másik környezetbe kerül, akkor végül nem egy ilyen emberré válik, mint akit ott a filmben látunk. Tehát, ha mondjuk a képességét nem a Wall Street-en akarja kamatoztatni, hanem mondjuk, mit tudom én, leutazik San Franciscóba inkább, és akkor valami kezdő startupnak segít be, mondjuk, akiknek van valami világ megváltó ötletük, akkor lehet, hogy jobb helyre került volna. És lehet, hogy akkor is meg lett volna neki az a pénz, amit akar. Viszont a jó léte lehet, hogy nem szenvedett volna később ilyen kárt, és lehet nem ez a fajta káros hedonizmus lett volna az életébe.
Így van, de azért az ő döntése is benne volt abban, hiszen a Wall Street-et választotta, meg aztán azt választotta, hogy a Matthew McConaughey féle mentor után megy. Holott, mint ahogy mondod, azért vannak, ha nem is mindig, de azért vannak választásaink az életben, és szerintem éppen ezért fontos, hogy legyen egy ha nem is kiforrott, de azért véleményünk legyen a jó létről, és hogy azt hogyan érdemes elérni, és ami még fontos, hogy ne csak a jó létet nézzük szerintem, hanem a moralitást is, meg az értelmet is, mert az én értelmezésemben ebből a háromból áll össze a jó élet. Tehát amikor morálisak vagyunk, mert helyes sen cselekszünk, és elkerüljük azt, ami helytelen, amikor jólétünk van, tehát az életünk az jól megy nekünk, a szubjektív perspektívánkból jó élni ezt az életet, és a harmadik pedig, hogy úgy érezzük, hogy értelme van, értelmes az életünk. És nyilván sok minden nincs, ami kontrollunkban, és olyan helyzetbe kerülhetünk, amikor csak rossz választásaink vannak, viszont a best bad az, szerintem, hogyha véleményünk van ezekről a dolgokról, és ezt a jó életnek ezt a három komponensét mindig szem előtt tartjuk, amikor az életünkben nagy döntések vannak.
Ez így van, egyet tudok ezzel érteni. Még egy dolgot kérdeznék a filmmel kapcsolatban, ez nem, bár mondjuk valamennyire ez is a jólétez kapcsolódik, de néztem egy videót, ahol ezt így kiemelik, hogy ugye a filmnek ugye úgy van vége, hogy látjuk, hogy ott ül a közönség az előadáson, és miközben a hátuk mögül ugye jön a fény, akár mint egy moziteremben is, és hogy ezzel így a film ránk reflektál, hogy mi hogy nézzük ennek az embernek az álmuk futását a moszi vásznon, és hogy akár még egyfajta furcsa vágyakozás is feljöhet az emberben, hogy azért szerintem mindenkiben van legbelül egy ilyen érzés, hogy azért ő is áthágná a törvényt, és ő is néha azt csinálná, amit igazán akarna mondjuk, és hagynál, hogy így elszabaduljon belőle az állat. Na, erről mi a véleményed?
Hogy hát igen, rengeteg minden vágy van bennünk. Különösen azokra vonatkozóan, amiket látunk a Wall Street farkasában. Szerintem mindannyian elképzeltük már, hogy mi vagyunk a főnökök, hogy azt tehetjük meg, amit akarunk, meg mindannyian gondolunk rá, hogy milyen lenne luxus körülmények között élni. Úgyhogy ő ez természetes. És a vágyainkkal szerintem nincs is semmi gond, a fontos az, hogy mit kezdünk vele. És ilyenkor szerintem fontos ez, hogy gondoljunk vissza erre, vagy legalábbis én erre fogok most, hogy elolvastam nemrég ezt a Richard Kraut cikket, hogy mi az, amit érdemes szeretni. És ezek közül, a vágyak között szerintem ezeket nem feltétlenül érdemes, mondjuk a hatalmat szeretni önmagáért. A hatalmat akkor kellene, bár lehet, hogy így is túlzó szóval szeretni, de akkor kellene mondjuk vágyakozni a hatalomra, hogyha azt egy eszköznek tekintjük, hogy valami jót tegyünk, hogy ezáltal jobbá tegyük a világot, és így értelmet konstituáljunk az életünkbe. Akkor megérteném. De így önmagáért például a hatalmat, vagy a luxust szeretni, ez nem fog minket a jóléthez vezetni hosszú távon. Mert a hosszú távú jóléthez az vezet, amit Jordan akar, hogy legyenek normális kapcsolatai, hogy legyenek normális barátságai. Ugye eszembe jutott a tehetséges Mr. Ripley-nek a vége, amikor van egy ilyen monológia, hogy ő attól félt, hogy egy senki lesz, és ezért valaki akart lenni, és hogy most már valaki, úgy érzi, hogy valaki, viszont annyi titka van, meg annyi mindenkinek kell hazudnia, amiket tett, hogy teljesen egyedül van, és hogy ez sokkal rosszabb, mint egy senkinek lenni. Tehát inkább lenne egy senki, aki nincs egyedül, mint egy valaki, aki egyedül van. És szerintem ez erre mutat rá, hogy a jólétnek, akármilyen elméletünk van a jólétről, azért intuitíve, hogyha ránézünk, a legnagyobb jólét konstituáló dolog az, amikor normális kapcsolataink vannak. Barátságok, családi kapcsolatok, párkapcsolat, és hogyha ezek hosszú ideig fennállnak, és jól működnek. Ez amiben a jólét áll. Uh-huh. És ez, amit ugye eldobott magától a tehetséges Mr. Ripley, és ez, amiben hiányt szenved a Jordan Belfort is. És ezért veszélyes, mondjuk a pénz meg a hatalom, mert lehet, hogy ennek a hajhászása közben csökken az, ami a jólétünket okozza, vagyis az emberi kapcsolataink. Uh-huh. Tehát ezért kell vigyázni szerintem a mindenféle vágyakkal, mert aztán az lehet, hogy elválaszt minket attól, ami tényleg boldogságot tud okozni. De ez tényleg érdekes a végén, hogy így ilyen nézőként nézzük tényleg a Jordan Belfortot. Egy kicsit így én ott arra kezdtem reflektálni, hogy hát tényleg egy vagyok ott a közönség soraiban, akik ott ülnek, hogy tanuljanak. Ők éppen sales-t a Jordan Belforttól, de kicsit én is úgy nézem, mint aki tanulni akar valamit a Jordan Belforttól, mint például, hogy hogyan legyen sikeres.
Igen.
Tehát én ezt valahogy így fogtam fel, hogy ez ilyen gondolatokat indít az emberben, hogy mind amit te is mondasz, hogy bennünk van a vágy, hogy valamennyire olyanok legyünk, mint ő.
Mondjuk még egy valami eszembe jutott, ami, de az nem annyira nagy dolog, de azért megkérdezem, mert érdekel, mi a véleményed róla, hogy amikor ott van az ugye a John Madden, vagy hogy hívják a fickót, nem mindegy, tehát azokat a cipő fickón cégének a részvényeit kell ugye eladniuk, és ott tart egy ilyen nagy motivációs beszédet, és akkor ott azt mondja, hogy azt akarom, hogy úgy oldjátok meg a problémáitokat, hogy gazdagok lesztek. Nem tudom, erre emlékszel-e, és akkor mondja, hogyha valakinek tudom, hogy bármi baja van, vagy moralizál, meg stb., akkor menjetek a McDonald'sba, mert oda tartoztok, vagy valami ilyesmit mond, meg még olyanokat, hogy ha nekem kell szembenézni a problémáimmal, én egy limuzinba érkezek, és egy 2000 dolláros öltöny van rajtam. Tehát, hogy így ezeket a dolgokat mondja, és hogy erről mi a véleményed, hogy ez ebben is van egy ilyen furcsa szemület, hogy de Jó, hogy oké, hogy gazdagok vagyunk, de ez az összes problémánkat nem fogja megoldani, csak akkor, hogyha csak az anyagi dolgokat látjuk problémának, és csak az olyan élvezeteket, amiket pénzből vehetünk meg.
Igen, ez így tényleg megoldja a problémánkat, de nem nagyon tudjuk magunkat erre a gondolkodásra kényszeríteni. Tehát nem, tehát tudunk hazudni magunkat, de egy bizonyos szintig. Tehát mind tudjuk, hogy vannak csomó más problémáink, amit nem csak anyagiak. És hiába mondjuk azt, hogy de ezek nem számítanak, csak az anyagi problémák számítanak, anyagi problémáim meg nekem nincsenek, tehát boldog vagyok. Ezt hiába mondom magamnak, attól még nem feltétlenül boldog leszek, hogyha nem anyagi problémám van, mert mondjuk szakítottak velem, vagy hasonlóak. Amikor ezt néztem, akkor én arra gondoltam, hogy ez így a komplexusos, de aztán felkapaszkodott és sikeres embernek a monológia, hogy na most van pénzem, és akkor én emiatt úgy gondolom, hogy már egy másik rendbe tartozom, már egyfajta arisztokratának tartom magamat, aki lenézi a pór népet. A pór nép az a McDonald's-osok, és én pedig arisztokrata vagyok, mert én meg pénzes vagyok. De ezt a fajta attitűdöt látom, és ez ebből fakadt szerintem, hogy ilyen komplexusos volt, és aztán megcsinálta magának a sikerét.
Jól van. Aztán még egy kérdésem van, hogy arról mi a véleményed, és aztán nem húzom tovább az időt. Az FBI ügynök karaktere.
Ó, azt hogy felejthettem ki? Fejezd be a kérdést.
Igen,
aztán
tehát, hogy...
Elmondom, hogy nekem miért fontos.
Jól van. Tehát, hogy ugye amikor ők ott ugye találkoznak a hajón, és akkor a Belfort őt is lenézi, mint egy ilyen szegény embert, de aztán ugye végül az FBI ügynök eléri a célját, de aztán őt sem látjuk egyébként boldognak, mert nekem az volt a gondolatom, hogy igazából lehet, hogy ő az, akit tényleg igazán boldog lehetne, hogy oké, hogy nem fizetik jól, és amit mond, hogy olcsó öltönye van, és tömegközlekedést kell használnia, de az életének van értelme. Mert bűnözőket juttat oda, ahova tartoznak a börtönben. A törvényt képviseli, ez egy abszolút értelmes élet, szerintem legalábbis. De amikor mégis a filmben látjuk, nem tudom, emlékszel arra a jelenetre, hogy megy a metrón, amikor már a Belfortot lecsukták, vagy már mennek neki ezek a dolgai, és ott körbenéz a metrón, mégis látjuk neki ezt az ilyen elnyűjt arcát, tehát nem egy olyas valakit látunk, aki mondjuk boldog lenne, hanem egy olyas valakit, aki így belegondol, hogy lehet, hogy a Belfortnak igaza van. Na és akkor, hogy most te erre mit mondasz, vagy mit gondolsz róla?
Ez egy érdekes értelmezés. Én ebben nem gondoltam bele, hogy erre is gondolat, hogy talán a Belfortnak igaza van. De lehet, hogy belegondolt, attól még nem fog ő az én szememben csökkenni, mert mindannyiunknak lehetnek ilyen gondolatai, és mint mondtam, hogy a vágyainkért kevésbé vagyunk felelősek, és az a lényeg, hogy mit csinálunk vele.
Igen, igen.
Szerintem egy nagyon ellenszenves alaknak tűnt volna, hogyha ott örömködik, amikor a Belfortot lekapcsolják, mert egy ilyen kárörvendő alak lett volna, aki igazából egyfajta szadista, aki meg ebben lenni az élvezetet, tehát hogy másabban látja az élvezetet, hogy a pénzek, ő pedig abban, hogy bilincset csatolhat.
Mondjuk ebbe igazad van, és tényleg nem tűnik egyébként egy rossz fejembernek, hogy így mondjam, mert amikor ott van ugye a Belfortnak, hogy felajánlják ezt, hogy ugye információt szolgáltathat nekik, mert hogy nekik nem az a céljuk, hogy örökre börtönbe zárják a Belfortot feltétlenül. Tehát igen,
így van,
látjuk,
tehát
hogy ő azért
nem
egy
akar
jó
rosszat.
Ember. Igen.
Nem akar rosszat, és én ott, amikor letartóztatják, és így a kezében van boríték, meg ezek is, amilyen arcot vág. Én inkább őt egy olyan embernek látom, aki úgy átlátja ezt az egészet, és már sok mindent látott FBI ügynökként, és ez valahogy rátelepszik, hogy tudja, hogy milyen mocskos ez a világ. És hogy ő ennek nem örül. Most, hogy egyébként boldog-e vagy sem, azt nem tudjuk, még akár az is lehet egyébként. Viszont mondtad, hogy azt gondolod, hogy az ő életének biztos van értelme, vagy biztos, hogy értelmes életet él, mert hogy milyen a munkája, és mégis milyen arcot vág. Szerintem ez nem áll ellentmondásba, mert az értelemből még nem fog következni a jó lét. Azt gondolom, hogy van összefüggés közte, mert hogyha mondjuk tudod, hogy értelmes az életed, és értelmes dolgokat csinálsz, és ez neked meggyőződésed, az biztos, hogy növeli a jóléti szintedet, de nem kell ennek feltétlenül tudatában lenned, amikor értelmes dolgokat csinálsz, hogy te értelmes dolgokat csinálsz, és van sok olyan ember, aki biztos, hogy értelmes életet él, különösen értelmes életet, és mégis boldogtalan. Ugye klasszikusan ez a Teréz anya esete, hiszen senki nem vitatná el, hogy ő értelmes életet élt, hiszen mennyi embert segített ott Kalkuttában, de a naplójában kiderül, hogy mennyire nehéz volt neki, és mennyire szenvedett, amin egyébként nem is csodálkozhatunk, hiszen nagyon nehéz körülmények között kellett helytelni, és ő is nap mint nap szenvedéssel és halállal találkozott, és ez nyilván megterheli az embert. Tehát az értelem és a jólét az összefügg, de nem leszel automatikusan boldog azért, mert értelmes az életed. Sőt, azt gondolom, hogy általában meg kell alkudnunk magunkkal, hogy vagy kicsit az értelemről mondunk le a jóléti szintünkért, vagy kicsit a jóléti szintünkről mondunk le az értelemért, és így a kettő között lavírozunk, hogy eléggé értelmes
Hát a
legyen az
balansz.
életünk, ami elég jó is. Igen,
Nem,
próbáljuk
így van,
balanszírozni. Jó.
mindkettőnek meg kell lennie. Mint a munka és magánélet kicsit. Most mondjuk lehet, hogy a munka ad értelmet az életünknek, de mondjuk a magánéletünkben vannak a barátságaink, a szeretteink, szabadidőnkben nézünk filmeket, mondjuk olvasunk könyvet, és a munkánkban csinálunk olyat, amitől úgy érzük, hogy fejlődik a világ, hogy jobb lesz másoknak, és ezt kell valahogy szintézisbe hoznunk.
Így van, igen.
És mi azt kívánjuk nektek, hogy legyen olyan életetek, ami jó nektek is, és jó másoknak is, úgyhogy reméljük, hogy ebben ezzel a résszel tudtunk segíteni, vagy legalábbis stimulálni tudtunk, és élvezetet tudtunk adni nektek. Úgyhogy jövő héten a következő részben találkozunk. Mi Benjo és Barnabás voltunk, sziasztok!
Sziasztok!